Jó napot kívánok az aréna hallgatóinak! 1986. április 26-án, majdnem pontosan 20 évvel ezelőtt felrobbant a csernobili atomerőmű 4-es reaktora. A baleset technológiai és műszaki és emberi okait azóta nagyon sokan elemezték, ezért most ebben az egy órában én nem is erre szeretném kérni Kun Miklós történészt, akit tisztelettel üdvözlök, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok!
Hanem inkább arra volnék kíváncsi, hogy milyen volt a Szovjetunió, mert hogy akkor még Szovjetunió volt, és milyen volt Magyarország a baleset idején 1986. áprilisában. Kezdjük a Szovjetunióval. Milyen volt?
A Szovjetunió papíron hatalmas átalakulás előtt állt, és meg is indult ez az átalakulás. Leonid Brezsnyev halála után két AG pártvezér, Konstantin Csernyenko és Jurij Andropov uralkodott, szinte pár hónapig, vagy nagyon rövid ideig uralkodtak valójában, mert súlyosan beteg emberek.
Rajtuk ugye a televízió közvetítéseken látszott is, tehát a külvilággal nem sok kapcsolatban.
Moszkva például ilyeneket mondott, hogy moszkvai viccek, moszkvai anekdóták így terjedtek, hogy nekem bérletem van a temetésekre. Az idősebbik George Bush is, aki kétszer járt ilyen akkoriban, mint alelnökként üdvözölni a szovjet vezetőket, szintén elejtett egy humoros, fekete humort, árasztó kifejezést. You die, I fly, ami azt jelenti, hogy te meghalsz, én meg utazom. Tehát ilyen szituáció volt. Andropov például a Kuncevói kórházba úgy ment ki, hogy 30 kilométeres sebességgel, művessége volt neki. Csernyenko rozoga, buta regember volt, olvasta, azt is felolvasta, ha külföldi küldöttség keresőből, olvasta föl a válaszokat, hogy jó napstét. És jön egy dinamikus, különböző politikai intrikák folytán, jön egy dinamikus pártfőtitkár, Mihail Gorbacsov.
De 54 éves. Nagyon
54 éves, ahhoz, hogy az öregek behagyják Gorbacsovot, neki meg kell egyezni az öregekkel, és ő talált egy partnert, Gromyko külügyér szemében, a politikai bizottság legbefolyásosabb tagja volt talán az élők közül, mert sorra elhalálozik Szuszlova kultúrpápa, aztán Csernyenko, aztán Andropov, aztán nem sokára Usztinova, honvédelmi tárca birtokosa. Tehát Gorbacsov egyrészt berobbant, másrészt még mindig gerontokrácia, ez fontos a csernobili baleset miatt, látszólag nincs összefüggés, valójában nagyon nagy összefüggés van, uralkodik az országban, ezek idős ag emberek, a miniszterelnök 80 éves, Tihonov, és Gorbacsov berobban úgy, hogy a öregek egy részével neki sikerült kiegyezni. Először Gorbacsov, és ezt nálunk a mai napig sem köztudott, azt hitték, hogy tejben vízbe folyó Kánaán, mert Gorbacsov ugye meghirdeti a peresztrojkát, az átalakítást, a glásznosztot, tehát a nyíltságot, vagyis a cenzúra, ha nem is eltörlését, de enyhítését is, az uszkorényét, ez a uszkorényé, ez a gyorsítás, ez a jelszó egyenértékű volt, de lekopott, tehát ő is hurrá optimizmusa, hogy is gyorsítunk, és rendben jön a gazdaság. De amikor Gorbacsov a párt élére került, pont kerek évfordulója volna a második világháború évfordulójának, tehát május 9-ig, egy évvel Csernobil előtt, és Gorbacsov akkor pozitív kontextusban még elmondja Sztálin nevét. Letagadja, hogy a Szovjetunióban antiszemitizmus van, azt mondja, hogy lényegében jól fejlődik a mezőgazdaság, többé-kevésbé kifelé, tehát Gorbacsov is más. Utána elkezd arra szólni már a nyíltság a glasnost felé, mondjuk az uszkarényé nem nagyon megy a gyorsítás, mert egyszerűen a gazdaság még inkább romokban hever, és a Szovjetunióra az Egyesült Államok által egy kicsit úgy rákényszerített csillagos háborús terv, és a szovjet hadipar mérhetetlen és esztelen fejlődése padlóra küldi általában a szovjet gazdaságot, óriási áruhiány van, eleinte még a gulágon, gulág pontosabban a szovjet büntetőlágerekben, tehát a gulág utód szervezeteiben nagyon rossz a viszony börtönökben, tehát eleinte még az ország nem tudja, most bekeményítés lesz, Andropov volt KGB főnök, a párt első titkára módján, hisz Gorbacsov az ő embere, az ő tanítványa, vagy pedig megnyílnak a kapuk áttételesen is, és úgy néz ki, akkor már Csernobil előtt pár héttel, hogy itt egy nagyon nagy fordulat előtt következik az ország. És Gorbacsov számára Csernobil egy próba. Most ő épp olyan homoszovjetikus, épp olyan szovjet ember, mint a többiek. Tehát itt van egy szörnyű baleset, őrült baleset, tényleg a hiroshimai balesettel vetekedő baleset. Most tényleg megmondja, oda ül Gorbacsov a tévé elé, hogy baj van, katasztrófa van, mi okoztuk, próbáljuk megoldani, vagy pedig vár ki tudja, miért ne vár egészen május 16-áig, és ő vár mégis, és épp olyan hazugság áramlik külföld felé, és a Szovjetunió lakossága irányába, és a lakosság egy része később rájön, mert szörnyű pánik keletkezik. Itt bizony a rendszerrel van baj, és nem a személyekkel.
Érdekes, ahogy Lára Gorbacsov emlékszik, a Le Figaro-nak adott interjújában egy visszaemlékezésben azt mondta, hogy szerinte Csernobilban omlott össze a Szovjetunió, a politikai vezetés ugyanis ő magára, saját magára gondol, semmit nem titkolt el a sajtó elől. Onnan datálható szerinte az igazi sajtószabadság, amelyik nyilvánvalóvá tette, hogy a rendszer nem működőképes. Megszépíti Gorbacsov emlékezetét az elmúlt 20 év, vagy van ebben valami igazság?
Az az igazság, hogy könnyű most Gorbacsovnak ilyeneket mondani. De az ember, főleg egy uralkodó, utólag ne írja át a történelmet. Nagyon könnyű utólag hazudni, ez egy nagyon nagy hazugság, mert Gorbacsov nem így indult neki az egész balesetnek. Csak néhány mondatot, hisz megállapodtunk itt a folyosón az előbb, hogy nem fogunk most vitatkozni, hogy 1000 ember összesen halt meg, hogy így ekkor állt le a 4-es számú reaktor, miért nem a 2-es számú állt le, ez nem a mi feladatunk. De az érdekes viszont a kontextus megnézni. Egyrésztről egy tehetetlen öreg emberekből álló csapat irányítja az országot. Az atomipart felügyelő miniszter, egy bizonyos Szlávszki részt vett a polgárháborúban, mint a lovas hadsereg, a Bugyoni vezette lovas hadsereg egyik komisszárja, 86 éves. Na most 86, éppen akkor lett, azt hiszem 87 éves májusban. Na most egy 86-87 éves ember a legjobb formában is hogy tud egyáltalán odafigyelni a dolgokra. Egy Dolezsál nevű cseh származású tudós irányítja a Csernobil típusú erőműveket. Őróla is érdemes megjegyezni, hogy 1915-ben a cár fiával, Alexeijjel együtt teniszezett a Mogilovban a cári hadsereg főhadiszállásán. Tehát akkor teniszezett 1915-ben vagy 16-ban, és hogy még mindig 1986-ban irányítja az atomipart. Hány éves ki lehet számolni? Vén, mind az országút. És itt tovább. Plusz az emberek hozzászoknak a hazudozáshoz, a kozmetikázáshoz, megszépítik a valóságot. Gorbacsovnak egyedülálló történelmi lehetősége lett volna, hogy a politikai bizottság tanácskozásán, mert akkor a politikai bizottság is nem a kormány irányítja az országot még, összeülnek, hát rendkívüli politikai bizottsági tanácskozás másfél napos késéssel, ilyenkor egy ilyen szörnyű természeti katasztrófa, neki ott kellett volna lenni pár órával később, egy helikopter vagy egy gyors repülőgép tényleg odaszállította volna, nem ment oda, napokon át nem is ment oda, küldte az egyébként nagyon bátor és emberileg tisztességes, de hát éppen homoszovjetikus, sztálinista gyökerekből induló Rizskov miniszterelnököt, az tényleg mindig elment, mindig irányította a balesetet, tényleg hálás lehet érte a csernobili kollektíva, nagyon sokat segített a hozzátartozóknak, de Gorbacsov nem ment el, és Gorbacsov megpróbálta a politikai bizottsági tanácskozáson az egészet, az egész dolgot úgy bagatelizálni. És Oroszországban, még a cári Oroszországban is, ahol gyakori volt a vonatbaleset, és amikor a cári vonat, harmadik Sándor vonata egyszer balesetet szenvedett, ott volt egyébként Zicsi magyar festő, ezt meg is örökítette, akkor volt egy bizottság, amely vizsgált, és kiderült, hogy ezt a minisztert nem lehet elővenni, ezt a minisztert nem lehet elővenni, a vasutak főnökét nem lehet elővenni. Hát ki a váltóőr, a Strielocsnik, a váltóőr a hibás. Körülbelül ez volt a helyzet, firtatta Gorbacsov, vajon ki okozza azt, ezeket a baleseteket, ki felel ezért? Ki írta alá azt a papírt, hogy ilyen típusú elavult atomerőművek épüljenek? Mindenki tudta, hogy a pártközpont dönt. Mindenki tudta, hogy Brezsnyev aláírása kellett, de Gorbacsov azt nem mondta ki, hanem kereste ott az erőműven dolgozó embereket, a hibás, hogy ők a hibások is. Szerintem nekünk legyen időnk körbejárni, hogy azok hogy gondolkodtak. Ők is homoszovjetikuszok voltak, szovjet emberek, akik tényleg egyszerű mérnökök is ezeket a téves döntéseket meghozzák. Mitől féltek? Miért nem nekik volt egy fél napjuk, hogy rendbe hozni a dolgokat?
Visszaemlékezésekben úgy emlékszem, hogy két technikus állt ellen annak a parancsnak, amit a üzem főmérnöke adott ki a kísérleti parancsnak. Egyikük meg is próbálta megállítani, és őket, ha jól emlékszem, akkor a perben 87-ben indította, kettejüket föl is mentették, de talán a legmagasabb rangú elítélte az erőműnek az igazgatója volt. De ezért a hírek után, bocsánat, Túl Miklós történész, az Inforádió Arénájának vendége.